útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szerdán Brüsszelben egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével Magyar Péter leendő kormányfő az uniós források hazahozataláról. A Tisza párt elnöke Facebook oldalán úgy fogalmazott, nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási lekötési határideje lejár. Közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával. Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Fidesz megalakította parlamenti frakcióját, amely a KDNP-vel együtt az új országgyűlésben 52 fős lesz. A Fidesz frakcióvezető szerint jelentős személyi átrendeződés zajlik, a listán mandátumot szerzett képviselők többsége nem veszi fel helyét, így új szereplők kerülnek a parlamentbe. Az eddigi kormánypártok célja, hogy normális ellenzékként működjenek, mondta el. Rétvári Bence lesz a KDNP frakció vezetője, Nacsa Lőrinc a helyettese. A képviselőcsoport tagjaként Hargitay János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máté Zsuzsa, Seszták Miklós és Simicsko István ül még be a parlamentbe. Mint ismert, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és eddigi helyettese Semmén Zsolt sem ül be a parlamentbe. A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembe helyezése. Alekszandr Szofronijevic egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Azt hangsúlyozta, ebben az időszakban a MÁV az európai vonatbefolyásoló rendszer ellenőrzését végzi. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban, már május 1-én életbe lép a Balatonnál. A közlekedési vállalat szerint a tavalyi rekordforgalom is megdőlhet. Bombafenyegetést kaptak délelőtt a szegedi bíróságok, ki kellett üríteni az épületeket. A szegedi törvényszéket és a szegedi járásbíróságot is telefonon fenyegették meg, erről a szeged.hu portál számolt be elsőként. A talajnedvességi adatok aggasztó képet festenek, írja az Agroinform portál. Egy kisebb Vas és Zalavár megyei területet leszámítva, gyakorlatilag az egész ország területén rendkívül száraz a talaj felső 20 cm-es rétege. Mélyebben sem jobb a helyzet, hiszen a felső 1 méteren az elmúlt időszakban tovább nőtt a csapadékdeficit. Az Alföldön a vízhiány mértéke ismét egyre több körzetben lépi át a 100 mm-es küszöböt, ami komoly kihívás elé állítja a növénytermesztőket. Kritikus a helyzet egyes tiszaholtágaknál is. 79 éves korában meghalt Csebő Ferenc Kossuth Díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a nemzetművésze, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója. A gyászét a Csebő együttes közölte a közösségi oldalán. Lakossági bejelentések és videófelvételek tanúsága szerint barna medve bukkant fel a Bogácsi tó partján szombat este. Az esetet a Heol portálnak nyilatkozó szemtanúk Juhán Szábel és öccse erősítették meg, akik a tó túlpartjáról horgászva lettek figyelmesek az állatra. Ábel mobiltelefonnal rögzítette a medve mozgását. Az elfogadott 90 milliárd eurós európai támogatási hitel első részletét Ukrajna védelmi célú hazai termelésére fordítják. Ez magában foglalja a drónokat és a teljes haditechnikai szektort, jelentette be Volodymyr Zelenszkij az ex-közösségi portálon. Az ukrán elnök hozzátette, az energiaszektor védelmére is jelentős összeget költenek. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti majd a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge marad a folytatásban. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0, napközben 18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Jules Verne a Dunai hajós című regényének 17. részét Koncz Gábor előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Verne Gyula, a Dunai hajós. E pillanattól gyorsabban ment a munka, de Latkónak még mindig túl lassúnak tűnt. A falcementje az idők folyamán gránit keménységűvé vált, és nem lehetett egy könnyen bontani. A munkát egyébként örökösen meg kellett szakítania, vagy mert arra járt az őrjárat, vagy mert a foglyot Róna bíróhoz hívták, aki most már egyre gyakrabban hallgatta ki. E kihallgatások eredménye mindig ugyanaz volt. A vizsgálat egy helyben topogott. Minden alkalommal a tanúk egész sora vonult fel, de vallomásai semmi fényt nem derítettek az ügyre. Voltak, akik némi távoli hasonlóságot véltek felfedezni az itt előttük álló sergelatkó és a gonosztevő között, akit alaposan nem vehettek szemügyre, amikor kifosztotta őket. Viszont voltak olyanok is, akik határozottan kijelentették, hogy semmi hasonlóságot nem fedeztek fel a két ember között. Róna bíró hiába rakott a gyanúsítottra mindenféle fajta álszakált, hiába parancsolt rá, hogy mutassa magát pápa szem nélkül, vagy vegye fel fekete szemüvegét, egyetlen határozott vallomás sem hangzott el. A vizsgálóbíró türelmetlenül várta hát, hogy Krisztián Höl, aki a Dunai banda legújabb rabló támadása során megsebesült, eléggé felépüljön ahhoz, hogy Zimonyba jöhessen. Sergelatkót különben ezek a kihallgatások nem nagyon érdekelték. Engedelmesen alávetette magát a bíró különböző kísérleteinek, magára rakta a parókákat, az álszakállakat, feltette vagy levette szemüvegét, mindezt egyetlen megjegyzés nélkül. Esze máson járt, cellájára gondolt, ahol a rács, amely elválasztja a külvilágtól, egyre jobban kiszabadult a kőből. 4 napig tartott, míg teljesen sikerült kibontania. A rács alsó végét csak szeptember 23-án érte el. Most a felső végénél át kellett vágni. A munkának ez a része volt a legnehezebb. Félkézzel a rácsba kapaszkodott, másik kezével meg szerszámát mozgatta ide-oda. Ez az egyszerű késpenge nem volt valami nagyon alkalmas reszelő, a vasat alig fogta. A fárasztó munka miatt gyakrabban kellett pihennie is. Végre szeptember 29-én, 6 napi hősies munka után Sergelatkó úgy gondolta, hogy a bevágás már elég mély. Néhány milliméter hiány teljesen átvágta a vasat. Most már nem kerülhet nagy erőfeszítésbe legyőzni a fém ellenállását, ha a rácsot szét akarja hajlítani. Ennek már legfőbb ideje volt. A második kés pengéjéből is alig maradt már valami. Másnap reggel, közvetlenül az első őrjárat után Sergelatkó nagy alapossággal folytatta munkáját, hogy kihasználja a rendelkezésére álló körülbelül 1 órányi időt. Úgy történt, mint ahogyan remélte. A rácsot könnyen hajlíthatta. Az így támadt nyilláson átbújt, azután pedig felhúzózkodott a kürtőszerű szerkezet végébe. Mohón pillantott körül. Körülbelül 14 méter választott el a földtől, mint ahogyan gondolta is. Ilyen magasságból leereszkedhetnék, ha elég hosszú kötelet tudna szerezni. De ha le is ért a földre, még csak a kisebb akadály győzte le, mert céljához akkor sem lesz sokkal közelebb. Sergelatkó ugyanis megállapította, hogy a börtönt őrjárati út veszi körül, ezentúl pedig mintegy 8 méter magas fal emelkedett. A fal mögött háztetők látszottak. Ha le is jut a földre, át kell még másznia ezen a falon, ami első pillanatra képtelenségnek látszott. A falon túllevő házak távolságát tekintve valószínű, hogy a börtön fal alatt egy utca futott. Ha már egyszer kiért erre az utcára, nyert ügye van. De van-e mód arra, hogy épségben elérkezzék odáig? Sergelatkó most a vizsgálódás közben bal felé tekintett. Ha nem is pillantotta meg errefelé sem a menekülés útját, olyan látvány tárult szem elé, amelytől megdobbant a szíve. Ott folyt a Duna, szőke habjait sok-sok különféle hajó szelte. Az egyik hajó felfelé tartott, a másik lefelé, mások pedig lehorgonyozva vagy kikötve ringtak a rakpart mellett. Ez utóbbiak között a révkalauz egy szempillantás alatt felismerte a saját bárkáját. Ez is úgy ringott ott, mint a mellette veszteglő többi hajó, és a révkalauz úgy látta, hogy nem is nagyon vigyáznak rá. Milyen szerencse volna, ha sikerülne ismét visszaszereznie. A bárkával nem egészen 1 óra alatt átjuthatna a határon, és szerterületen már fittyet hányhatna az osztrák-magyar igazságszolgáltatásnak. Sergelatkó megint jobb felé nézett. Ezen az oldalon valami mindjárt megragadta a figyelmét. Ablakától nem messze a tetőről sodronykötél futott lefelé, amelyet egymástól szabályos távolságban elhelyezett kapcsok rögzítettek a falhoz. Minden bizonnyal a villámhárító vezetéke volt, amely lent a földben végződött. Ezen a vassodronyon elég könnyen leereszkedhetnék, ha eljuthatna odáig. Ez talán nem is megvalósíthatatlan. Cellája padlózatának magasságában 20-25 centiméternyire kiugró, díszítő párkányzat futott végig a falon. Nagy hidegvérrel és komoly erőfeszítéssel a párkányzaton talán el is érheti a villámhárító vezetékét. De sajnos, még ha sikerülne is ez a nyaktörő vállalkozás, legyőzhetetlen akadályként még mindig ott állna előtte a külső fal. Akár a cellafalai, akár az őrjárati út áll közte és a külvilág között, így is, úgy is, fogoly. Amikor Serge Latko jobban szemügyre vette azt a külső falat, észrevette, hogy valamivel a teteje alatt kívül és belül domborulatokkal van díszítve. A falba félig befogott, négyzet alakú terméskövek voltak a faldíszek. Serge Latko sokáig vizsgálgatta a díszítést, majd visszacsúszott az ablakpárkányra, és leereszkedett cellájába, ahol sietve eltüntetett minden áruló nyomot. Döntött. Megtalálta annak módját, hogy minden akadályt legyőzve ismét szabad ember legyen. Akármilyen kockázatos volt is vállalkozása, sikerülhetett, sőt, sikerülnie kellett. Különben is inkább pusztuljon el, mint sem tovább kelljen gyötrődnie. Türelmesen megvárta a második őrjáratot. Miután most ismét hosszabb szünetre számíthatott, sietve befejezte előkészületeit. Lepedőjéből 50 darab, néhány centiméter széles szalagot vágott. Hogy az őröknek fel ne tűnjön a dolog, ügyelt arra, hogy a lepedő egyik része épségben a szalmazsákon maradjon, hogy így kívülről ne lehessen látni semmi változást a fekhelyén. Az bizonyára senkinek sem jut eszébe, hogy a takarót felemelje. Amikor a lepedőt feldarabolta, négyesével összefonta a csíkokat, úgy, hogy ezek egymást fették és erősítették, s mindegyiknek a végéhez egy újabb csík kapcsolódott. Ez a munka egy álló napig tartott. Végül október 1-én valamivel déli 12 óra előtt készen volt az erős fonatokból készült 14-15 méter hosszú kötél. Serge Latko gondosan elrejtette a fekhelye alá. Most már minden készen állt, és úgy határozott, hogy még aznap 9 órakor megszakik. Ezt az utolsó napot Serge Latko azzal töltötte, hogy átgondolta vállalkozásának minden legapróbb részletét, és latolgatta az eshetőségeket. Vajon szabadság vagy halál vár-e rá a vállalkozása végén? Ez hamarosan kiderül. Mindenképpen szerencsét próbál. De még mielőtt cselekvéshez láthatott volna, a sors egy újabb megpróbáltatást tartogatott számára. Délután 3 óra felé járt az idő, amikor nagy zajjal félrehúzták cellája ajtaján a reteszt. Mit akarnak tőle? Megint róna vizsgálóbíró elé vezetik? Hiszen a kihallgatások korábban szoktak lenni. Nem a bíróhoz vezették. A nyitott ajtón át Serge Latko az egyik ismert őrön kívül még 3 ismeretlen szemét pillantott meg a folyosón. Egyikük alig 20 éves nő volt, arcáról szelídség és jóság sugárzott. A két férfi közül az egyik nyilván a férje volt. Az őr tisztelettudó beszéde és magatartása arra vallott, hogy a másik férfi nem más, mint a börtön igazgatója. Szóval, látogatók, az irántuk tanúsított nagy tisztelet után ítélve előkelő személyek lehettek, talán éppen egy hercegi pár, aki utazás közben tekinti meg a börtönt az igazgató kalauzolásával. Ennek a cellának mostani lakója, magyarázta a börtön igazgató a látogatóknak, nem más, mint Latko, a Dunai rablóbanda hírhet vezére, akiről bizonyára önök is hallottak már. A fiatalasszony félénk pillantást vetett a gonosztevő felé. Nem is látszott olyan rossz embernek ez a félelmetes bandita. Nem hinné, hogy ez a lesoványodott, sápad, beesett arcú férfi, akinek szeme olyan kétségbe esett szomorúságot tükrözött, azonos azzal a haramia vezérrel, akinek kegyetlenségéről annyi rémséget mesélnek. Igaz, hogy makacsul hangoztatja ártatlanságát, tette hozzá szemtelenül az igazgató, de mi már jól ismerjük az ilyen meséket. Aztán felhívta a látogató figyelmét a cellában uralkodó nagy rendre és tisztaságra. A magyarázat hevében még át is lépte a cella küszöbét, és az ablak alatt neki támaszkodott a falnak, hogy szemben álljon a két vendéggel. Ekkor Serge Latkónak a szívverése is elállt. A börtönigazgató éppen azt a falrészt súrolta, melyet a fogoly kivájt, és most finom cementpor kezdett hullani a padlóra. Egy másik mozdulatra a kenyérbélből készült tömés vált ki a falból, és egy darabban a padlóra esett. Serge Latko megremegett a rémülettől, amikor észrevette, hogy a rács kiszabadult véget teljesen láthatóvá vált. Vajon más is észrevette ezt? Igen, még valaki. Mi alatt a féri és a börtönigazgató úgy nézegette a nyomorúságos asztalt, mintha valami értékes bútordarab volna, a tisztelettudó őr meg a hosszú folyosó felé tekintett, a látogató hölgy szeme a falon tátongó üregre merett, és arckifejezése elárulta, hogy mindent megértett. Most mindjárt megszólal. Egyetlen szavával semmivé teszi ennyi keserves erőfeszítés eredményét. Serge Latko várt, és szíve gyötrelmesen összeszorult. A fiatal nő elsápadt, tiszta tekintetét a fogolyra emelte. Vajon látta a nagy könycseppeket, amelyek lassan peregtek a szerencsétlen ember szeméből? Vajon megértette a néma könyörgést? Vajon tudatában volt-e, milyen kétségbeesés tölti el ennek az embernek a lelkét? Drámai másodpercek teltek így el. A hölgy egyszer csak félrefordult és felsikoltott. Mint aki hirtelen fájdalmat érez. Két kísérője azonnal odarohant. Vajon mi történt vele? Ó, semmi komoly baj nincs, mondta a hölgy remegő hangon, arcára mosolyt erőltetve, csak a bokája bicsaklott meg egy ügyetlen lépéstől. Mialatt Serge Latko észrevétlenül az áruló rács elé állt, a féri, az igazgató és a fegyőr a hölgy körül sürgölődött. Az első kettő kivezette az állítólagos sérültet, a börtönőr pedig gyorsan rázárta Latkóra az ajtót. Serge Latko egyedül maradt. Mondhatatlan hála érzet töltött el szívét a jóságos teremtés iránt, aki megkönyörült rajta. Neki köszönheti megmenekülését, neki köszönheti életét, sőt életénél is többet, szabadságát. Kimerült el roskadt fekhelyére. Nagyon nehéz perceket élt át, minden idegszála reszketett ettől az utolsó megrázkódtatástól. A nap hátra levő része most már nyugodtan telt el, míg végül 9-et ütöttek a város torony órái. Sötét este volt, és a sötétséget még az égen gomolygó felhők is fokozták. A folyosón közelgő léptek zaja jelezte az őrjáratot. A börtönőrök megálltak a cella ajtó előtt. Az egyik őr szemét a kémlelő nyíláshoz illesztette, és aztán, mint aki dolgát jól végezte, visszahúzódott. A fogoly állig betakarózva aludt. Az őrjárat tovább haladt, és lépteinek zaja lassan elhalt. A cselekvés pillanata elérkezett. Serge Latko nyomban felpattant fekhelyéről, és derékalját úgy rendezte el, hogy a félhomályban úgy tűnjék, alvó ember fekszik rajta. Aztán vette a kötelet, és átbújt a rácson, felhúzózkodott, mint első ízben, és rákapaszkodott a kürtőszerű szerkezet tetejére. Mint hogy az épületet díszítő párkányzat mindenütt az egyes emeletek padlózatának magasságában volt, Serge Latko körülbelül 4 méterrel állott a párkány felett, ahová le kellett ereszkednie. Ezzel a nehézséggel számolt. A kötelet átdobta a rácsozat egyik rúdján, és a kötél mindkét végét jól megragadva, nehézség nélkül leereszkedett a párkányra. Hátát a falhoz nyomta, bal kezével a kötélbe kapaszkodott, és egy pillanatig így pihent. Vajon hogyan maradhat egyensúlyban ezen a keskeny párkányon? Mihelyt elengedi a kötelet, lezuhan az őrjárati útra. Óvatosan, csigalassúságú mozdulatokkal sikerült a kötelet jobb kezébe átvennie, és ballal pedig végig tapogatta a kürtő külső falsíkját. Úgy gondolta, hogy ez nem illeszkedhet minden támaszték nélkül az ablakhoz, valaminek oda kellett rögzítenie. Valóban. Kitapintott valamit, amiről hamar megállapította, hogy a falazatba ágyazott hurok. Akármilyen csekély segítséget is jelentsen ez a hurok, be kell érnie vele. Mialatt félkézzel görcsösen belekapaszkodott, jobb kezével lassan magához húzta a kötél egyik végét, mely vállára csúszott. Most már nem volt visszatérés. Még ha akarna, sem juthatna vissza cellájába. Mindvégig ki kellett át tartania e vállalkozásban. Sergelatkó óvatosan a villámhárító vezetéke felé fordította fejét, amelyen át le akart jutni. De rémülettel látta, hogy csak nem 2 méter választja el a vezetéket a kürtőtől, amelytől pedig élete kockáztatása nélkül nem távolodhat el. De valamire mégis el kell szánnia magát. Ott állott ezen a keskeny párkányon, hátát a falhoz préselve, és csak egy nyomorúságos, ujjaival alig átfogható vasdarab tartotta vissza a lezuhanástól. Nem állhat itt örökké így. Még néhány perc, és fáradt ujjai közül kicsúszik a hurok. Akkor pedig menthetetlenül a mélységbe zuhan. A lehetetlent is meg kell próbálnia, mielőtt a biztos halálba zuhanhat. A fogoly az ablaknak dőlve, karjait összehúzódó rúgó módjára behajlította, majd ujjait a hurokból kiszabadítva teljes erővel jobb felé lendült. Nagyot esett, és válla beleütközött a párkány élébe, de kinyújtott keze a lendülettől elérte a sodront. Az első nehézséget így leküzdötte. Hátra volt még a második. Sergelatkó lefelé ereszkedett a villámhárító vezetékén, majd megpihent az egyik vaskapocsnál, amely azt a falhoz rögzítette. Áttekintette helyzetét. A talajt a nagy sötétségben nem láthatta, de alulról szabályos léptek zaja hallatszott. Nyilván egy őrszem járhat fel alá. A léptek közeledő, majd távolodó hangja után ítélve az őrszem előbb végigment az őrjárati út egy részén, mely a börtönnek ezelőtt a része előtt vezetett, majd befordult és továbbment az épület másik homlokzata előtt, azután visszafordult, hogy ismét előről kezdje az egészet. Sergelatkó úgy számított, hogy az őrszem 3-4 percnyi időre távolodik el az őrjárati útnak ettől a részétől. Ez alatt az idő alatt kell tehát eljutni a börtön külső faláig. A sötétségben homályosan látta maga alatt a külső fal felső részének fehérlő körvonalait, de a díszítésű szolgáló termésköveket képtelen volt meglátni. A révkalauz most megint lejjebb ereszkedett egy kicsit, azután újra megpihent az egyik alsó vaskapocson. Még körülbelül 3 méterrel volt alatta az a fal, amelyen át kellett jutnia. Most már nagyobb biztonságban érezhette magát, úgyhogy gyorsabban mozoghatott. Egy pillanat alatt kibontotta a kötelét, átbújtatta a villámhárító vezetékén, és 2 végét összekötözte. Miután hozzávetőlegesen kiszámította, hogy milyen távolságról lehet szó, a kötelet átdobta a külső falon, majd visszahúzta, mintha lasszó volna. Célja az volt, hogy a börtönfal külső kiugróinak egyikét áthurkolja a kötél. Ez bizony nem volt könnyű feladat. A sötét éjszakában nem láthatta célpontját, csak a véletlenre számíthatott. Több mint 20-szor hajított el sikertelenül a hurkot, míg végre célba talált. Sergelatkó most már hiába rángatta a kötelet, a hurok jól megfeszült, és nem engedett. A próbálkozás tehát sikerült. A hurok rácsavarodott az egyik külső terméskő díszítésre, és így valóságos függőhíd jött létre az őrjárati út felett. Hát bizony gyenge kis függő híd volt ez. Vajon nem szakad le? Vajon nem válik le a kőről, amely tartja? Ha elszakad, 10 méter magasságból zuhan a mélységbe, ha leoldódik a kőfalról, akkor inga módjára csapódna a börtönfalhoz, és ott halálra zúzná magát. Serge Latko egy pillanatra sem riadt vissza e félelmetes eshetőségektől. A kötelet, amely most jól megfeszült, erősen megragadta, majd fülelt, hogy merre járhat most az őrszem. A fegyőr a szökevény alatt lépkedett el. Már is tovább haladt, kisvártatva befordult az épület sarkán, és lépteinek zaja elhalt. A szökevény most már egy pillanatnyi időt sem veszíthetett. A kötélbe kapaszkodva megindult. Ég és föld között lebegett, de egyenletesen, könnyedén haladt előre, mit sem törődve azzal, hogy a kötél enged, és annál lejjebb kerül, minél jobban közeledik az út közepéhez. Serge Latko célhoz akart, és célhoz is fog érni. Célba is ért. Egy perc sem telt bele, és átjutott a szédítő magasság felett. Elérte a külső fal tetejét. Meg sem pihent, hanem a biztos siker tudatában igyekezett tovább. Alig 10 perc múlt el azóta, hogy elhagyta a celláját, de ez a 10 perc most több, mint 1 órának tűnt előtte, és attól rettegett, hogy egy újabb őrjárat néz be cellájába. Akárhogy is elrendezte fekhelyét, szökését mégis könnyen felfedezhetik. A fő tehát az, hogy minél előbb túljusson a falon. A bárka ott volt 2 lépésnyire tőle, néhány evezőcsapás és üldözői bottal üthetik a nyomát. Serge Latko meglapult, amikor az őrszem arra haladt. Mihelyt megint biztonságban volt, lázas sietséggel kibogozta a hurkot, és egyik végébe kapaszkodva az egészet lehúzta, majd a kötél 2 végét ismét összekötözte, belülről ráakasztotta az egyik kidomborodó terméskőre. Miután meggyőződött arról, hogy senki nem jár az utcán, szépen leereszkedett. Amikor szerencsésen földet ért, azonnal kiakasztotta és lehúzta az összehurkolt kötelet, majd szépen összecsavarta. Most már nyert ügye volt. Szabad volt, és vakmerő szökésének útját egyetlen nyom sem árulja el. De amint elindult bárkája felé, hirtelen hang csattant az éjszakában. Na nézd! Mondta valaki alig 10 lépésnyire tőle. Hiszen ez Borús Demeter, akármi legyek! Serge Latko megremegett az örömtől. A sors igazán kegyes volt hozzá, mert még baráti segítséget is küldött neki. Jéger úr! Kiáltotta örvendezve, amikor meglátta feléje siető régi ismerősét.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 17. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
1976-ban szentelték pappá, 50 évvel ezelőtt, lassan az aranymiséjére készül Feri atya, és ahogy kezdtem is ezt a beszélgetést, egy gyönyörű jelmondatot választott. Mi volt az indítatása, miért ezt a jelmondatot választotta?
Harmadéves kispap korunkban került hozzánk a teológiára Tomka Feri atya, és hát ő sok mindent hozott fiatal papként, nem csak, hogy Rómában tanult, hanem még ő onnan Rómából bármikor átmehetett Ausztriába, Németországba, és így például svájci-francia határon levő Tezébe is, és ő ott, amikor jelen volt, akkor fényképeket készített, színes diákat, és így tovább, és ezeket ő mind hozta, és ennek a Charles Foucault atyának a gondolatait is, tanítását, viselkedését, hogy ő is katona volt, és a katonaságban rendkívül kifogásolható volt az ő viselkedése, nem tudott engedelmeskedni, kirúgták, aztán nagy siránkozása miatt mégis visszavették, és aztán, mikor a franciák ugye Afrikában tevékenykedtek, akkor elkerült a tuaregek világába, és ott rájött arra, hogy hát neki papi rokonai is voltak, hogy neki ugyanígy az evangéliumot kellene hirdetnie itt a pogány afrikai emberek között, és hát bár senkit nem keresztelt meg, de mégis pap lett, és papként egyedül az oltári szentségi Jézussal élve élte az életét, ugyanakkor mindenkinek mindenévé vált, segítette azokat, akiket menekülteket, például szökevényeket, ilyeneket segített, és ez az imponáló ember annyira tetszett nekem, hogy amikor ilyen szenzációs mondatot fogalmazott meg, hogy egy dolog szükséges, hogy szeressük Jézust, az ő nyomában járjunk, az ő gondolatait gondoljuk, ő beszéljen és cselekedjen általunk. Hát ez annyira megtetszett nekem, hogy hát mit akarok én, mint a drága Carlo Acutis, aki azt mondta 15 évesen, hogy meg fogok halni, nem baj, hamarabb kerülök az Úr Jézushoz. Ugye? Ez ugye a modern, mostani életünknek a szuper szentje, de Charles de Foucault hasonlóképpen élt, viselkedett, tette annak idején.
Pappá szentelését követően 6 év kápláni szolgálat következett. Én mindig, amikor készülök ilyen beszélgetésre, azért előveszem a térképet, és megnézem, hogy egy-egy lelkipásztor milyen utat jár be a szolgálati helyeit illetően. Hogyha azt nézem, és meg is lepődtem ezen, hogy Kiscsécsről származik Feri atya, nem túl messze van az első szolgálati helye Hernád Németi, aztán még egy kicsit északabbra Monokra került, aztán még egy kicsit északabbra Sárospatakra, hogy viszonylag kicsi az a terület, mindig egy 40-50 kilométerre, 40 kilométerrel északabbra helyezte az akkori lelkipásztor. Hogyan élte meg ezt a 6 év kápláni szolgálatot? Mi minden történt ez alatt, a 6 év alatt?
Jól éreztem magam mindegyiken. Mindegyik helyemen. A Hernád Németi csak 2 hónapig voltam Tóri István esperes úr mellett, akkor még ugye külön miséztünk, de többnyire azt kérte, hogy azért legyen egyszer miséje annak a falunak, és arra jöjjenek el reggelenként a hívek. Aztán megkaptam a lehetőséget, hogy egyedül is misézzek, de valójában, ami aztán folytatódott még Monokon is, mert ott is a monoki plébános is hasonlóképpen kérte, hogy akarta, hogy vele együtt, mint egy minisztráns legyek mindig ott a hétköznapi szentmiséken az oltárnál. Ez egy kicsit bosszantotta az ember, de nem annyira, hogy zavart is volna. Majd pedig jött Sárospatak, ott már 2 voltunk káplánok, ott mindenkinek külön szentmiséje volt, sőt még belvárosi templom mellett még az úgynevezett kispataki részen, ott egy kápolnában misézett az egyik káplán, sőt, a főnök is. Oda mindig szívesen ment külön a főnök is, meg második, harmadik személy is, mert az is egy jó falusi világ volt a Sárospataknak az úgynevezett kispataki része.
És ugye ez az a sárospataki plébános, akit megemlítettünk, hogy annak idején, amikor a minisztrálást elkezdte Feri atya, 7-8-9 évesen, akkor
ez az a Kurtos András, igen. Én őt mindig is úgy szerettem, mintha második apám lett volna. Édesapám egyszer kérdezte, hogy hol van ez a fiú? Már megint ott van a másik apjánál? És hát én, amikor felsőtagozatos általános iskolás gyerek voltam, akkor iskola után szívesen átmentem hozzá, Gerincsi plébániára, és ha valamit mondott, vágjál már egy kis gyújtóst, akkor szívesen mentem és vágtam neki a gyújtóst. Jól éreztem magam ott az ő közelségében. Ő akarta, hogy tanuljak meg például harmóniumozni is, de ez nem jött össze. A bátyámnak igen, ő megtanult és ő kántorizált is a mi kis csicsi templomunkban. Mint ahogy ő megtanult valamennyire harmóniumozni és a gyerekeket tanítani, és akikben látta, mert például a Veres József plébános úrnak az öccse, ő most már nyugdíjas, ez a Veres József, ő volt az, aki Esztergomban a ferenceseknél a gimnáziumban előttem járt, és az öccsét is addig-addig ösztönözte, hogy ő belőle is Gerincsen kántor lett. Tehát látta a gyerekekben, és akkor megmutatta nekik.
Ha volt egy kis zenei érzéke, vagy hajlandósága valakinek, akkor azt...
Kihasznál, igen, azokat elindította a kántorság felé.
Picit későbbre tartogattam ezt a kérdést, de úgy gondolom, hogy itt a kápláni éveknél is fontos megállni és beszélni erről. Világutazó? Annyi helyen járt Feri atya.
A gondviselésnek a ajándéka. Igen, a gondviselés hozta.
A kápláni évei alatt hová jutott el? Milyen területekre?
A kápláni évek azzal indultak, hogy megismerkedtem a kassai káplánnal, Gábor Bertalan atyával, amikor én egy újonnan készített bekecsben, ő mindig emlegette, hogy amikor engem meglátott, akkor rajtam fönn abban a hideg könyvtár teremben, valahogy ott télen, az a szép új bekecs volt, a báránybőrös bekecs. Ott készítették ezt a szép bekecset a közelben Sárospatakhoz. Na és akkor ismerkedtem meg vele, és elmentem sokszor hozzá Kassára a káplántársammal, aztán később egyedül is, és mikor Nagykaposra került plébánosnak, onnan Nagykaposról pedig hozta azokat a minisztránsait, akik közül egyik másik pap lett. Ez volt számomra a külföld, akkoriban még csak. A felvidéki magyarokkal való kapcsolattartás, ez volt a külföld.
És segítette is őket egészen különleges módon, nyugatról származó irodalmakkal.
Igen, tényleg mikor Hernád Vécsére plébánosként kerültem, onnan is jártam hozzájuk még a vasárnapi szentmiség után, volt 3 vagy 4 szentmisém, és azt követően még kimentem Nagykaposra, ott voltam másnap reggel, hétfő reggelig, és együtt szórakoztunk azokkal a fiatalokkal, akiket részben még sárospataki káplán koromban megismertem, és ugye közülük való az említett Rebres Mihály is, aki mikor már pap lett, és 40. születésnapja alkalmával köszöntötték a Kassa alatt 10 kilométerre lévő Nagyidán, és engem meghívott erre a születésnapra, oda ültetett szembemiséző oltár mellé, elé, és rám mutatott, hogy na nézzétek, kedves hívek, ez az a Kertész Feri, aki miatt én pap lettem. Az is ott volt Hernád Vécsén, hogy 1986-ban, még a rendszerváltás előtt 3 évvel korábban, amikor a nagykaposi plébánosnak könyveket fogadtam, hogy hoztak nyugatról, kipakoltak egy egész mikrobusznyi holmit, ott a Hernád Vécsei garázsban, próbáltam átvinni, vagy másokkal is átvitetni, és egy alkalommal vittem volna át, és jöttek, kapogtatták a Trabantnak az oldalát, és azt mondták, hó, itt valami nem úgy hangzik, mint kellene, mi van oda betéve. És hát ugye a hátsó ülést ki lehet venni a Trabantból, jobbról-balról le lehet bontani a borítást, és oda be lehet rakni a könyveket bőven, jobbról is, balról is, és hát így ezeket a könyveket megtalálták, és hát nem akár milyenek voltak köztük, amiről én egyébként nem tudtam, hogy milyen vad könyvek, mert annyira szocializmus társadalmat bíráló könyv volt. A könyvnek a fedele úgy nézett ki, mintha egy szentet ábrázoló női...
Vallásos irodalom lenne.
És ez volt a címe, hogy Szonya Rada. Szonya elmondja, hogy milyen disznóságok vannak a szocializmusban. És ez akkor, amikor az ő kezükben, a vámosok kezébe került, és kiderült, hogy milyen tartalma van, hát akkor lepődtem meg én is.
Azon kívül, hogy lefoglalták, lett ennek valamilyen szankciója?
Hát börtönben voltam, ezt nem is tudták, illikójék. Bizony, bizony. 4 napot töltöttem a kassai börtönben. Előzetesben 2 napot, és a cigányok között másik 2 napot.
A könyvek szállítása miatt?
Igen, igen. Ekkor történtek, ugye, hogy mikor bevittek ugye ezek a vámosok, bevittek az előzetesbe, éjszaka 1:30 volt már, aztán kérdezi, hogy az akkor éppen szolgálatban lévő őr, hogy hát ez kicsoda. Mondják, hogy Hernád Vécsei Pánfarár, plébános úr, ugye szlovákul, Pánfarár. És akkor, ej, Pánfarár, Pánfarár, mondta ez az ember. És ott voltam 2 napig, és onnan átvittek 2 nap után a börtönbe, ahol cigány fiúkkal voltam együtt, és ezek a cigány fiúk mindjárt elkérték, mert nagy nehezen, ők nem beszéltek már magyarul, és megértettem velük, hogy mégis milyen címen kerültem ide. Azonnal kérték a könyvet, hogy milyen büntetést érdemlek, ők majd megtudakolják ebből a könyvből. És akkor ők mondták, hogy 3-6 évig terjedő börtönnel büntethetnek, ha én a szocialista társadalmat bíráló könyveket. De erről ugye csak később szereztem tudomást, 3 évvel később, amikor a rendszerváltás bekövetkezett, hogy a magyar és a szlovák állam is annak idején Helsinkiben aláírták a okmányokat, hogy minden állampolgár a meggyőződésének megfelelően terjesztheti az eszméket határokra való tekintet nélkül. És amikor engem ugye akkor, hogy megbüntettek, kaptam egy olyan büntetést, innen Magyarországról kaptam az értesítést, itt nem is akárki küldte, hanem Ocsenás nevezetű, az ugye magyarul azt jelenti, hogy mi atyánk, nevezetű őrnagy, Ocsenás nevű őrnagy írta meg azt, hogy én most 5 évig nem hagyhatom el az országot, ezzel büntetnek. Pedig már előtte ugye a gyerekeknek Ausztriából hoztam a játékokat, amiket ugye a televízióra rá lehet csatlakoztatni, és az esti miséken, például Hernád Vécsén, mikor oda kerültem plébánosnak, akkor hát milyen szenzáció, ma ilyet nem tudnak elgondolni az emberek, hogy az esti misén 80-an, 85-en voltunk minden nap. És minden nap énekes misénk volt. Mondta is az egyik néni, hogy jaj, de jó nekünk, tiszta rendőr, hogy ilyen estéink vannak, hogy minden este ünnepünk van, mert minden este énekes misénk van. A Hernád Vécsélyek rendkívül szépen tudtak énekelni. Na, szóval ilyen is volt. És hol kell folytassam?
Én maradnék még itt, hogy 4 nap börtön, de akkor 4 nap után simán kiengedték a börtönből?
A gondviselés szólt itt is közbe, mert a helynök akkor Kassának nem volt püspöke. A helynök együtt járt szaunába a börtönparancsnokkal, és akkor elmondta, hogy hát milyen helyzet van itt egy magyarországi Hernád Vécsei plébánossal, és akkor gyorsították az ügyet, és engem minél hamarabb haza kerüljek, ne legyen túl bonyolítva. Így kerültem 4 nap után mégis haza.
Ez még akkor a rendszerváltás előtt volt, 86 igen. környéke, 89 van, rendszerváltás. 86. Hernád Vécsei plébánosi időszak alatt történt ez a rendszerváltás. Igen. Érzed bármilyen különbséget? Akár a hívek egyház felé fordulásában, templomba járásban,
igen,
hitoktatásban?
Igen, mert az általános iskolának az igazgatója kultúrhelyiségnek, a falu közepén levő kultúrhelyiségnek a timpanonjából a Vörös Csillagot ő ment és verte le. Hát a lényeg az, hogy ilyen is volt.
De maga a hívek vallásgyakorlatában volt bármilyen változás?
Nem, mert azok addig is olyan buzgó vallásosak voltak, hogy őket nem tartotta vissza. Sajnos azt még ugye megemlíthetjük, hogy az én elődöm, Rák István esperes úr, aki Károly falváról származott, ahonnan ugye 10 pap is származott. Rák István esperes úr azért került Hernád Vécsére, mert őt tulajdonképpen valamivel jutalmazni akarták, hogy ő másfél évig börtönben volt. És azért került börtönbe, mert őt is a Mindszenty bíborossal való szimpatizálás miatt juttatták börtönbe. Hát őt keményen meg is kínozták, annyira, hogy ő szerette volna elvágni az erejét a kínzást követően, mert azt mondták neki, amikor már elájult és fellocsolták, hogy 2 nap múlva találkozunk, és akkor majd újra kezdjük. Szóval ilyen is volt, és ha Mócsi Imre atya, aki híres jezsuita, 8 évig tanított Rómában a Gregoriánán, aztán 8 évig volt itt Magyarországon, a Rákosi érában vasúti pályamunkás, majd került vissza a jezsuita rendbe, és ez a páter, ha nem lett volna ott, és nem volt, mondta volna neki, hogy Pistukám, Rák István, ugye? Pistukám, ha kispapkorunkban úgy imádkoztunk, hogy drága Jézusom, a te szenvedésedben add, hogy legyen nekem részem. Mint ahogy azt annak idején Pió atya 18-19 éves korában kérte is, megkapta ugye a stigmákat, stb. És Pistukám, nem nekünk kell megválogatnunk, hogy milyen szenvedést viseljünk el, hanem amilyet az élet hoz. Most te ezt kaptad, erre mondd, hogy Jézusom, segíts, hogy tudjam elviselni.
Büntetésként azt is megkaptam 86-ban, hogy 5 évig nem hagyhatja el az országot. Már beszéltünk arról, hogy rendszeresen járt a Felvidékre, rendszeresen járt Ausztriába, ahonnét ezeket a könyveket hozta, de ekkor jutott el Amerikába is. Akkor ezt az 5 éves időszakot mégsem kellett tartani?
Az rendszerváltás után volt már. 89 után még én maradtam Hernád Vécsén, 91-ig voltam Hernád Vécsei plébános.
Akkor letelt az 5 év, és akkor utána...
Akkor én levelet írtam Ocsenás őrnagy úrnak, és mondtam, hogy íme itt van, Helsinki okmányok hozzák, hogy engem nem büntetni kellett volna, hanem megdicsérni, hogy én ezt a tevékenységet folytattam. Ő pedig azt válaszolta, megdicsérni nem fogjuk, de most már mehet külföldre. Ez volt röviden a válasza.
Nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy világutazó Amerikába is eljutott.
Még előtte a Szentföldre jutottunk el, mert előtte még a Szentföld is jött, és Hernád Vécsén én olyan plébánia épületben laktam, amely a Szardanya báró valamikori birtokából került egy ilyen 400 négyzetméteres vagy négyszögöles telek, és oda építették annak idején a plébánia épületet, és közvetlen mellette, mögötte ott voltak a bárónak a korábbi épületei, és azokba az épületekbe helyezték a gyerekeket, akik hátrányos helyzetű családokból származtak. És volt egy intézmény tehát itt közvetlen mellettem, és azokkal tartottam a kapcsolatot. Náluk ebédeltem minden nap, onnan még vasárnap is ott ebédelhettem, és hát tulajdonképpen nekem volt egy ilyen biztos étkezési lehetőségem. És ez az intézet volt az, ahol akkor vettek egy videókamerát, egy ilyen 1,5 kilós videókamera, és azt a kamerát én elkértem tőlük, hogy ha megyek a Szentföldre, készíthessek felvételeket. 3x3 órás videóprodukciót készítettem ezzel a kamerával, aminek ugye a folytatása volt még rendkívül érdekes, mert nem együtt jött velem haza ez a felvett anyag, hanem egy olyan csomagban, amelyikben a videókazetták mellé oda tettem a vörösbort is. És a vörösbor, szépen édes vörösbor, szétdurrant, ki tudja, hogy a hideg miatt is, ugye, vagy mi miatt. A lényeg az, hogy eláztatta ezeket.
És teljesen megsemmisültek a felvételek.
Nem. Miért? Azért, mert amikor kezdtem, hogy nézhessem, láttam, hogy széttépi, letépi ugye a szalagról rárakott anyagot, akkor megálltam vele, és édesanyám megkérdezte, fiam, miből van az a videószalag? Hát mondom, műanyag. Hát akkor ott van az esővíz, az eresz alatt, és menj és mosd le az egészet, és akkor tedd vissza. Szárítsd meg, és használható lesz. És tényleg édesanyámnak az ötletére, én azt szépen megmostam, szétszedtem ugye a kazettát, az egyiket feltettem a lemezjátszóra, az szépen csévélte föl, a másik benne volt a lavorba, és onnan jött a vízből ki, és papír zsebkendővel szépen így végeztem az egésznek a rendbetételét. Deli Lajosnál most is megvan ez a felvett 3x3 órás anyag, amit a Szentföldön készítettem annak idején, 1990-ben vagy 89-ben.
Akkor járt a Szentföldön, utána járt Amerikában.
Igen.
Oda milyen formában?
Igen, mert közben megismerkedtem a cserkészkedéssel. Ugye rám volt bízva Hernád Vécsén, Hernád Petri, Pusztaradvány, Szemere, Fáj, Litka, Fúrókércs. Hát az a Fáj, Litka, Fúrókércs már csak a végén lett, de a lényeg az, hogy Szemerére került egy olyan református lelkész fiatalember, aki egy évvel korábban lett lelkészé avatva, és vele úgy összebarátkoztam, hogy az ő közreműködése miatt kerültem ki Eibisbergbe, Ausztriába, a cserkész tisztképző táborba is. Majd később, amikor ő egy év után otthagyta Szemerét, kiment az USA-ba, akkor ösztönzést kaptam arra, főképpen tőle, hogy én is elmenjek és meglátogassam őt Amerika Egyesült Államokban. Hát az is szép volt, igen. 17 napot töltöttem ott, és meghívó levelet küldött nekem, mert akkor az USA-ba így lehetett menni, hogy meghívó levéllel, és kimentem New Yorkba, 92. utcába, ugye, ott voltam Domonkos atyának a vendége. Viszont egy évvel korábban járt idehaza Hernád Petribe egy házaspár, akik kérték, hogy ha majd Amerikába megyek, akkor őket is látogassam meg Clevelandben, a nagy tavaknál. És akkor, mikor kint voltam, telefonon felhívtam őket, hogy itt vagyok, és ha küldjük azonnal az autóbusz jegyet, üljek fel, majd 12-kor indul az autóbusz állomásról, és ők majd este 12-kor megérkezik ez a 800 kilométeres út után New Yorkból Clevelandbe, és így akkor majd találkozunk. És
akkor oda is eljutott.
Oda is eljutottam. A nagy tavak, ugye, is a Niagara vízeséshez is.
Egy-egy ilyen utazás alkalmával egy lelki pásztor mennyire az élmény kedvéért megy, és mennyire van benne egy-egy utazásban az, hogy próbál arra rálátni, hogy ott az ottani embereknek akár a vallás gyakorlata milyen, akár a hitélet az mennyire aktív, élő. Van ilyen ezekben az utazásokban?
Igen, van, mert amikor mentem, akkor vittem egy olyan régi bőröndöt, ami annak idején a bátyámnak, aki az Abaúj-Szántói mezőgazdasági technikumban tanult, volt egy nagyon régi vágású bőröndje. Mikor ezzel megérkeztem Amerikába, és meglátta Domonkos atya, hát Ferikém, ezt a bőröndöt nem ártana kicserélni, vegyünk neked egy másikat. Aztán vett nekem egy másikat, de hát az még egy óriási bőrönd lett, és alkalmatlan volt arra, hogy én cipeljem. A lényeg, hogy mikor ezt ő meglátta, és ebben a bőrönben vittem neki is, meg a Teodoréknak is vittem könyveket magammal, például verses köteteket, lelkiségi könyveket, meg Domonkos atyának. Hát mikor ezeket megkapták, hát olyan boldogok voltak, hogy nem tudtak eléggé hálálkodni, hogy hát ilyenre. Ez az, amivel aztán ők később már távol létemben úgy foglalkozhatnak, ahogy jól esik. Thank you.
Kedves hallgatóink, Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal, Papildikó beszélgetett. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.